Teljesen véletlenül úgy jártam, hogy a mai téma a legizgalmasabb, amivel az utóbbi egy hétben foglalkoztam. Na nem, az utóbbi 2-3-4 napban. Maradjunk együbe. De szeretném azt mondani, hogy ma egy csomó kérdést föl fogok tenni, amire nem adok választ. Most ez nem tudás kérdése, egy néhányra nem tudom, de mindegy, nem ezzel akarok dicsekedni, hanem az volna a célom, hogy keresd meg a saját válaszodat. Tudom, néha a kérdés jobb, mint maga a válasz. Elhiszem, van ilyen, persze. De szeretném, ha a saját válaszodat megtalálnád. És megmondom, hogy miért. Az én hitem szerint nem tudsz megállni a hétköznapokban. Csak a te hited alapján. Az, hogy én elhiszek valamit, az egy dolog, ebből neked még nem lesz győzelmed. De hát a cél az, hogy neked legyen győzelmed, ezért te keresd meg a választ. Persze egy csomóra azért majd kicsit, hogy mondjam, becsomagolva fogok választ is adni, de hát teljesen mindegy. Tudod, ez olyan, mint a kézírás. És az egy nagyon jó példa. Elkezdesz lemásolni írásjeleket, és annyira egyénivé válik az írásod, hogy hozzáértő emberek beazonosítanak, hogy te írtad vagy sem. Pedig úgy kezdődött, hogy másoltál valamit, és mégis a tiéd lett. Na most a hit ezennél sokkal-sokkal hatványozottabban így fog működni. Azt a címet adtam a mai délelőtre, hogy Péter és a halászat, illetve nem tudom, hogy pontosan így, de... Úgyhogy elolvassuk ezt a történetet a Lukács 5-ből, az első verstől kezdve, olvasunk egészen a 11. versig. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amelyek a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amely a Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, aztán leült a hajóba, és tanította a sokaságot. Amikor abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felett. Mester, egész éjjel fáradtunk ugyan, de semmit nem fogtunk. Hát, el szabadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók, ezért intettek társainak, akik másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanúgy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Az első dolgunk az, hogy bekapcsoljuk a képzeletünket. És nem azt képzeld el, hogy ott vagy a tömegbe és hallgatod, hanem azt, hogy te vagy az egyik napszámos a Péternek. Tudod, megegyeztetek este, mielőtt kimentetek, hogy egy kosár hal lesz a munkabér, és most mossátok a hálókat, és egy hal sincs. Nem, hogy munkabér, egy hal sincs. Persze kifizetszed Péter pénzbe is. Hát ha volna mit eladnom, akkor kifizetnélek, de nincsen. Lehet, hogy Péter is rosszul érzi magát. És akkor ez jön ez a tanító, állítólag Jézusnak hívják, ennyit tudunk róla, és elkezd beszélni, és olyan jó hallgatni. Úgy íze van annak, amit mond. Kicsit másképp beszél a mindenható Istenről, mint aki ismeri őt, mint ahogy közel volna hozzá. De hát tudjuk róla, hogy az mégiscsak fa mesterségek között utazott. És akkor oda jön, és azt mondja ennek a Péternek, hogy figyelj, akkor vesd ki a hálót. Halász büszkeség. Ide figyelj. Én már a nagyszüleimtől tanultam a halászatot. Gyerekkoromban figyeltem az öregeket, mit beszélnek, mindent ellestem tőlük, amit lehetett. Tudom, hogy hogy kell halászni, értek hozzá. És azt is tudom, hogy nem délelőtt halászunk. És most te jössz ide azt mondani nekem, hogy mit csináljak? Szerencsére ennél egy hajszállal tovább ment. Szerintem nagyon bosszantotta, hogy ebédre való sincs. Oké, még egyszer kifizetem, csak már legalább annyi legyen, hogy ebédelni tudjunk, meg kifizessem a napszámosaimat. Vagy egy sokkal ismerősebb szituáció. Én nem vagyok egy nagy zsonglőr a konyhába. Képzeld el, hogy készíted a legrutinosabb, a legjobban kedvelt és legtöbbször megfőzött kajádat, odaállok mellé a konyhába, és azt mondom, hogy figyelj, ez az alapanyag nem, ez az alapanyag nem, ez a sorrend nem, azt ne, azt ne, ezt ne, helyette azt. De azt nem mondom, hogy jobb lesz a végeredmény. Ugyanis Jézus sem mondta, hogy lesz halfogás, csak azt, hogy tedd meg. Na most megcsinálod, amit mondok? Mert hogy ezt a döntést meg kell hoznod. És akkor miután Péter kihúzta a hálót, akkor még azt mondja, hogy na most majd emberhalász leszel. Az meg mi? Az első kérdés az engedelmesség kérdése, és a készülés közben a katolikus lexikonban találtam egy nagyon szép mondatot. Készségessé teszi az akaratot a másik akaratának teljesítésére. Engedelmesség. Tudod, engedelmeskedni sokféleképpen lehet ám. Ezt várják el tőlem. Tudnék rá buta példát mondani, de hagyjuk. Engedelmeskedem, mert tudom, hogy jó lesz. És engedelmeskedem, mert abszolút egyetértek veled. Ez tenni, tehát cselekvésre és tiltásra egyaránt érvényes lehet. Szóval ez a Péter nevű emberke halászik, és majdnem elsüllyednek két hajóval, nem egyel, kettővel. És erre mi szaladt ki a Péternek a száján? Bűnös vagyok. Miért? Gondolkodtál már rajta? Nem érdemlem meg ezt az áldást. Egy órával ezelőtt abszolút kudarc volt az elmúlt 24 órám, és most akkora áldásban van részem, hogyha 10 kilóval több hal elsüllyedek, amit még épp hogy el tudok viselni, már nincs, már többet nem tudok elviselni, akkora áldás. De én ezt nem érdemlem meg. Pedig engedelmeskedett csak. Figyeljetek, Péter nem volt megtért ember itt még. Jézus követés, meg imádkozás, meg biztos tudta, mert megtanult a zsidó ebben lévén, de hát Krisztus követés, most szó nem volt. Hát még csak ezután lett elhívva. És kap egy ekkora áldást. Fújhatta a tapasztalatát. Az őseitől megtanult tudását. Semmire nem volt szüksége. Minden ellent mondott neki. És akkor áldásul volt, hogy de alig bírja elviselni. Még fáradt is volt, kedvese volt az egészhez már. Már hát a közepére kívánta a tengert, hát egész éjjel dolgoztunk, semmi haszna. És egyszer csak így, tessék. Nem tudom, hívőként mikor voltál fáradt utoljára. Annyi mindent csináltam már. Megtanultam. Láttam az őseinket. Követtem. Beleadtam mindent. És nem látom azt, amit a Biblia ír. Akkor most mi van? Mondtam, hogy nyitva hagyom a kérdéseket. Volt egy időszak az elmúlt évek során, amikor a gondolkodásmód változásról beszéltem. Még mindig ott tartok, hogy szükségünk van rá, és még mindig nem vagyunk a célnál. A héten a neten olvastam Júdásról. Neki volt a legjobb lelkésze, a legjobb vezetője, a legjobb tanácsadója, a legjobb ügyvédje, és mégis elbukott. Igaz? Ott élt Jézus mellett 3-3,5 évet. És a csúcs, amit elért, ez az öngyilkosság volt. Miután elárulta Jézust. Mitől ilyen a hívő életem? Tudod? Vádolhatod az egyházat, vádolhatod a gyülekezetet, a pásztort, XY testvért, a szomszédot, a munkahelyet, a főnöködet, az ördögöt, néha Istent, de ha nem nézel szembe önmagadba, ha nem nézel bele a szívedbe, soha nem lesz győztes hívő életed. Mert ha belenézel a hívő életedbe, akkor rá kéne jönni, hogy van benne egy csomó hagyomány, van benne egy csomó téves elképzelés, van tapasztalat hiányából kialakított gyönyörű szép magyarázat, meg egy csomó hitetlenség. Küszködök a hívő életemmel, közben persze meg vagyok sértődve Istenre. Már annyira elfáradtam, annyira elegem van. De remélem legalább a poklot elkerülöm. És közben csodálkozom, hogy erre a hívő életre senki nem vágyódik. És akkor itt van ez a Péter nevű fickó, egy minden hája a bekkel zsivány halász, és kap egy ekkora áldást. Hát legalább én kaptam volna, nem? Nem imádkozott, hanem bőtölt. Nem olvasott Bibliát, semmit nem csinált. Kidobta a hálót, na bum, hát egy halász volt, mit dobjon ki. És eltelik egy fél óra, és nem tud mit kezdeni az áldással. Szóval, miért nem látom a hívő életemben ugyanezt működni? Egy biztos. Ha megpróbálok ószövetségi elvek alapján élni az új szövetségbe, csak küszködni fogok. Nem fog működni. Néhány évtizeddel ezelőtt már előfordult velem, hogy szószék mögé kerültem, és akkoriban az volt a szokásos, hogy is mondjam, igehirdetési norma, hogy a szolgáló fölállt, jó megfette a gyülekezetet, elmondta, hogy mit csináltak rosszul, ezt meg így kell csinálni, és ámen mondott, és elmentünk haza. Én se voltam különben. De az se vitt sehova. Hiába hallottuk ezerszer. Valahol elszúrtunk valamit, amit meg kéne találnunk. Egy kis segítség. János 14:1-től a 6-ig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, akkor is mit eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szól hozzá. Ura, azt se tudjuk, hova mész. Honnan tudnánk az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ne nyugtalankodjuk a szíved. Jó lenne elérni, nem? Most komolyan. Ha őszinte vagy, ha kimered jelenteni, hogy te nem nyugtalankodsz semmi. Egészségedre, ha kimered. De ehhez, hogy a nyugalom bennem legyen, ehhez itt meg kell változni a gondolkodásmódomnak, a helyzetemet illetően. A felolvasott szakaszban két nagyon fontos dolog el van rejtve, és ehhez kell egy külsős példa, ami én leszek. Nem tudom, hogy ki mennyire szereti, hogy itt vagyok, vagy nem, de miután a példához kell, feltételezzük, hogy van, aki igen. Szóval, ha azt mondom, hogy ma 11 órakor itt leszek Komlón, vagy azt mondom, hogy itt vagyok Komlón. Éreztek különbséget a kettő között? Ha ma 11 órakor itt leszek, ez egy ígéret. Ha szeretnéd, hogy ez az ígéret bekövetkezzen, akkor azt mondod, hogy légy szíves, legyél itt 11-re, mert akkor érek rá. Ha azt mondom, hogy itt vagyok, akkor ez egy tény. Erre azt mondod, hogy kösz, hogy itt vagy. Igaz? A harmadik versben elmegyek, és helyet készítettem, és ha majd elkét magam mellé veszlek, hogy ott legyetek, ez egy ígérete Istennek. Ezt meg tudod ragadni, ezért tudod imádkozni, és tudod várni, hogy bekövetkezzen, mert ez egy ígéret. Oda tudjátok az utat. Ez egy kijelentés. A kérdés az, hogy mit csinálok vele, amit Péter, és elhiszem, vagy elkezdek a saját gondolataimban elmagyarázni, hogy miért is nem tudom. A Tamás is ilyen volt, figyelj, semmi gond. Szóval különbség van ígéret és tény között. Ha a tényből, amit Isten kijelentett, megtett, befejezett, ígéretet csinálok, és elteszem a jövőbe, és elkezdek érte imádkozni, elvesztem a lényeget. A tetejébe mindez ószövetségi hozzáállás. Mert az ószövetség ezen működött, hogy volt egy csomó ígéret, és ha megfeleltél, megtetted, akkor esetleg megkaptad. De ez ószövetségi hozzáállás. Mi pedig az új szövetségben élünk. Szóval tudjátok az utat. Hát miért nem ezzel foglalkozunk? És azt mondja, nem tudom. Hát de miért nem tudomra esik a választás? Kigyűjtettem egy néhány igeverset, példaveszédek 3-5. Bízzál az Úrból teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példaveszédek 22:19. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked. Példaveszédek 28:26. Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. Jeremiás 17:5. Azt mondja az Úr, átkozott a félképfi, aki emberekben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. 2 Korintus 1:9. Sőt, mi magunk is elszálltunk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Szóval, ez az egész csak azért lett felolvasva, ne a saját gondolataidba bíz végre. Isten és az ő igéje. De nem az eszemmel, a szívemmel. Következő példa. Tény vagy ígéret. Efézus 1:3. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Ígéret vagy? Szerintem tény. Múlt idő. Megáldott. Első kérdés. Ha megáldott, akkor miért imádkozok azért, hogy áldj meg? Második kérdés. Ha minden megáldással megáldott, akkor mi az, amit még tudnék kérni? Ha mindennel megáldott. És egyáltalán, ha hogy tudom ezt elérni? Többet imádkozok, többet olvasok Bibliát, többet bőtölök. Mit kell tennem, hogy megkapjam. Megáldottalak. Mint a Pétert. Nem foglalkoztam vele, hogy nem megtért ember volt. Megáldottam. Komolyan kéne venni, úgy, ahogy a Péter csinálta. figyelj, ha Péter akkor nem dobja ki a hálóit, egy fia hala nem lesz. Az biztos. Jó, nyelvészkedjünk, oké. Minden lelki áldásával a Krisztusban, hogy minden szellemi áldásával a Krisztusban. Efézus 2, 4-től. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, mert kegyelemben van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokba kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Miért nem úgy gondolkodom, hogy ott ülök a mennyeben minden áldással Krisztus mellett? Mert hogy ez tény, nem? Ez csak ígéret volt? Hát minden múlt időben van. Hát ami múlt időben van, az nem lehet ígéret. Az már bekövetkezett, ugye? Lehet, hogy el kéne hinni. De hát én hívő vagyok. Márk 9, 14-től a 24-ig. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amikor meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, eléje fogta őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztak. A sokaságból így felelt valaki: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor az megragadja, úgy leterperi őt, hogy tajtézi, fogát csikorgatja, megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik: Hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy így van. Mire ő ezt válaszolta, gyerekkora óta sokszor vetette tűzbe is, meg a vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki: ha lehet valamit tennem, de minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: hiszek, segíts a hitetlenségemen. Egy dolog, amit ez az apa meglátott. Azért hoztam ide a fiút, mert hittem, hogy Jézus meggyógyítja. De a szívemben ott a hitetlenség. És Jézus ezt szedjet mondja: meddig szenvedlek el, hitetlen nemzedék? Mert az esze tudja, azzal nincs gond. De a szíve. Hit dolgában, ha hívő a hit, az zsidók 11.1. Hit pedig a remélt dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ha ez az apa hisz, akkor mit mond Jézusnak? Ha a szívébe hisz, akkor nem azt mondja, ha lehet valamit tenned, és esetleg, ha kicsit félrenéznél, és nem venned észre azt a rengeteg bűnömet, meg azt, hogy te, és még egy kicsit szeretetre és gyúrnál irántam eset. Ha ez a apa hisz, akkor azt mondja: köszönöm, hogy meggyógyítottad. Az esze hitt, mert odahozta Jézushoz, de a szíve nem. De volt annyi bátorsága, hogy a nagy tömeg előtt odaállt, és azt mondta, hogy segíts a hitetlenségemen. Látom, hogy baj van. Csak úgy kíváncsi lennék, hogy egy gyűli előtt kiáll fel x év vagy évtized után. Ja, és közben a gyerek fetreng a földön. Édes is az apa beszélgetnek, hogy ott rázza a gonosz szellem. Aztán game over a gonosz szellemnek. Gyerek meggyógyul. Szóval kellene lenni vala ok, hogy végre kiérdemeljem, de nincs ok, amivel bármit kiérdemlek Istentől. erről szólt, amit eddig mondta. Nincs okom, hogy Isten megkönyörüljön rajtam. De van egy jó hírem. Mert hát szoktunk Bibliát olvasni. Efézus 1:4. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenünk legyünk előtte szeretetben. Most ne kanyarodjunk el a kiválasztás felé, az egy külön igehirdetés témája. Egyezünk meg, hogy kiválasztott. Ha el tudod képzelni, hogy mindent tudsz, még a gondolatot is, akkor igazából tök mindegy, hogy a másik szabad akaratában mit fog tenni, mert mindent tudsz róla. Szóval maradjunk abban, hogy kiválasztott. Van egy kérdésem, hétköznapi kérdés. Ha házasságkötés előtt állsz, és tudod a másikról, meg fog csalni, örökké az agyamra fog menni, lázadni fog ellenem, megszégyenít, meggyaláz, az ellenségem lesz, és ez biztos, hogy bekövetkezik, választod őt társnak. Na most én ilyen voltam, amikor Isten kiválasztott. Én ilyen voltam. Tudod, mikor tette? A világ teremtése előtt. Mit akarok akkor én erőlködni, hogy szeressen? Nem csak el kéne fogadni. Köszönöm. János 4:18-19-20-21. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. A szeretetben nincs félelem, olvastuk a 18. versbe. Hányszor féltél, hogy Isten nem fog meghallgatni? És nem fogja megtenni azt, amit kértem tőle. De a teljes szeretetben nincs félelem, akkor most mi van? Semmi. Feledékenyek vagyunk. Elfelejtettük, hogy a világ teremtése előtt kiválasztott, mert annyira szeret. És azt hiszük, hogy nekünk kell elérni, hogy szeressen. De hát azért tudunk szeretni egyáltalán, mert ő előbb szeretett bennünket. Mert ő kedvét lelte abba, hogy velem kapcsolatot építsen ki. Új szövetség, ő kezdeményezett, tudta, hogy milyen vagyok, és mégis belement ebbe a szövetségbe. Beleválasztott, mert kellettem neki, mert szeret. Szóval gondolkodásmódváltás még mindig, és ha az egyetlen, amit a ma délelőttből megjegyeztél, azt, hogy Isten jó és a világ teremtése előtt szeretett, az bőven elég. Forgasd addig a szívedben, amíg ha éjjel álmodba fölkeltenek, ez jön ki, mielőtt levegőt vennél. Nagyon jó Istenünk van. Olyan szenzációs dolgokat készített, amit az elviselhetőség határáig. De ha nem dobjuk ki a hálót, figyelj. És egy napon nem fogsz ott előtte állni, és azt mondani, hogy de engem nem áldottál meg. Mert ott, ha addig nem, ott világossá válik előtted, hogy én nem dobtam a hálót. Én gondolkodtam rosszul, nekem volt rossz Isten képem. Én hittem el mindenféle hazugságot, ahelyett, hogy egyszerűen engedtem volna, hogy Isten szeretete átömöljön rajtam. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.